Megkérem Radnóti Sándort, következő előadónkat.
Kedves Ernő, tisztelt kollégák, ha jól értem a táncrendet, akkor a történettudomány után most a művészet filozófiai tisztelgés következik. Azzal kezdeném, hogy 1984-ben, amikor először voltam New Yorkba, akkor egy McDonald's elé vetődtem, ahol döbbenten láttam az menükártyán, hogy lehet kapni hamburgert kaviárral. És ez annyira felizgatott, hogy azt úgy éreztem, hogy nem lehet kihagyni, és bementem, és el is költöttem egy ilyen ételt. Körülbelül ugyanezt történt velem most januárban az Albertina Múzeum shopjába, ahol megláttam azt a babát, és nem tudtam ellenállni neki. Ebben mindjárt kiderül, hogy előadásom címe némileg kamuflázs jellegű. A baba, mint attribútum, kezében egy ecsetet tart. Öltözéke kék bársony, ez a 19. századi bohémiának jellegzetes öltözéke, állítólag Wagner bársony zekéje tette ismerté, és itt van ez a szabálytalan kravátli, ami ugyanezt jelenti. Akit ez a műalkotás ábrázol, az soha nem viselt ilyen öltözéket, minden ismert arcképén szalmakalapban, vagy nemeszkalapban, vagy hajadonfőt láthatjuk, és inkább a pipa az, ami olyan stilizációjához tartozott. Itt van azonban a vörös haj, ez valóban jellemzőre, és van végül egy végtelenül jellemző dolog. Hogy pépőzárral letehető, majd visszatehető a füle. Ezzel az alkotással kapcsolatban két kérdést szeretnék feltenni. Az egyik, hogy mi ez? A másik pedig az, hogy miért Van Gogh. Kicsit utána jártam, kik gyártják ezt a művet. Nem tudom, hogy ez komolyan vehető, valószínűleg nem, de minden esetre a céget, amely természetesen Kínában gyártja, úgy hívják, hogy Unemployed Philosophers Guild, állástalan filozófusok céhe, és azt mondja, hogy ismert anglicizmussal, hogy egyszerre öl meg az ilyen figurák, mert nem csak ez az egy van, ilyen figurák kitalálásával egy kővel két madarat, vagyis két legyet egy csapásra, nevezetesen nevetésre ingereljük az embereket, és elég pénzt keresünk ahhoz, hogy eltartassuk családunkat, és Spinozát olvashassunk. Nos, kezünkre áll egy ismert kategória, ez Susan Sontagnak a Camp című fogalma, amit hát egész egyszerűen úgy lehetne összefoglalni, hogy azért jó, mert rémes, és ez az, ami mindent idézőjelbe tesz, a Camp a világ következetesen esztétikai érzékelése, ebben testesül meg a stílus diadala a tartalom fölött, az esztétikája a morál fölött, az iróniája a tragédia fölött. Annyit kell ehhez hozzátennem, hogy ez a nagyon-nagyon híres esszé, a Camp, amely leírja ezt a jelenséget, és amely rendkívül ismerté és általános sevet, ez maga is a Camp kategóriájába tartozik. Úgy gondolom, hogy Sontag esszéje is Camp, pontosan ennek a leírásnak az alapján, de az, amit felolvastam abban, figyelemre méltó, hogy sokadszorra, hiszen Schiller óta sokadszorra jelentenek be egy esztétikai kultúrát, és ez az esztétikai kultúra ebben az esetben az úgynevezett alacsony művészet beillesztése a művészeti világba, mondván, hogy a Camp élményvilága azon a nagy felfedezésen alapszik, hogy a kifinomultság nem a nagy kultúra kizárólagos tulajdona. A Camp állítja, hogy a jó ízlés nem egyszerűen jó ízlés, sőt a rossz ízléshez is jó ízlés kell, a rossz ízlésben tanúsított jó ízlés felszabadító erői felfedezés. A Camp konesszőrje a tömegek művészetében leli az örömét. De akkor, amikor itt tiszta esztétikáról van szó, az etikai elhagyásáról, akkor valami eszünkbe juthat, hogy Susan Sontag olvasta Hermann Brochot, és olvasta az ő 30-as években felvetett, egyszer kidolgozott, majd 47-ben megint kidolgozott Gitsch elméletét, ami nagyon érdekes, és amely rendkívül erős morális, hihetetlen erős morális kritikát gyakorolta a Gitsch fölött, mondván, hogy a művészet területén ez a radikál bőze, a radikális gonosz a Gitsch. És valóban körülbelül ilyen, a Gitsch-el kapcsolatban az egész, a század egész első felében ilyen hangokat hallunk szemmel. Persze vannak ellenhangok is, de minden esetre, ha Adorno-nak a zenehallgatás regressziójáról szóló tanulmányát olvassuk, vagy egy Gies nevű fenomenológusnak a Gitsch fenomenológiáról szól egyébként elég érdekes könyvét, akkor mindben ott van egy rendkívül éles elutasítás, és az elutasítás nem csak a rossz művészetnek, vagy a nem művészetnek, hanem magának az élvezésnek szól. Annak, hogy élvezhetjük-e a műalkotást. És úgy is a legkézenfekvőbb és legjobb meghatározása ezeknek az alapján az, és ez szerintem későbbi helyzetre is áll, hogy a Gitsch az, ahol azokat az érzéseket, amelyeket kivált, azokat nem csak érezzük, hanem élvezzük is ezt az érzést, sőt, magának ennek az önélvezetnek, hogy milyen nagyszerűen tudunk sírni, hogy milyen nagyszerűen tudunk nevetni, ezeknek az érzéseknek az önélvezete az, ami túlsúlyba kerül az esztétikai befogadásban. Van azonban egy nagy fordulat, amelynek Susan Sontag is egyik képviselője, és amely nagyon sok más helyen is megjelenik, például a Irodalom elméletben, Adornóval szemben, Jauss írásaiban, ez pedig az élvezés rehabilitációja. Az élvezés rehabilitációja, és ezzel kerül a Kemp egy olyan helyzetbe, amelyben a Gitschet általában a szociológiai is meg szokták ragadni, és azt szokták mondani, hogy amikor rámutatunk egy Gitschre, akkor egyben rámutatunk a bunkóra is, aki azt befogadja, rámutatunk a Gitsch emberre is. Ennek ma is vannak még képviselői, a magyar kabaré kultúrában Fábri Sándor jellegzetesen ezt teszi ma is. Azonban a Kemppel, a Kemp fogalmával, ami nem lép ki szerintem, állításom szerint nem lép ki a Gitsch kategóriájából, megszűnt ez a szociológiai elkülönítés, hogy vagyok én, aki nem vagyok bunkó, és aki nézem a bunkót, aki ugye a leghíresebb példával Kerti Törpékkel díszíti háza udvarát, hanem, és ezt nagyon világosan megtapasztalhattuk már évtizedekkel ezelőtt, ez a Kerti Törpé idézőjelbe kerülhet, és ezáltal relativizálódik, és ezáltal Kempé válik, amely egyszerre utasítatik el, mint ízléstelenség, és ugyanakkor fogadtatik be, mint ennek az ízléstelenségnek a reflexiója. Ez volna tehát, és megfogalmazhatom ezt kérdésként is, a válaszom arra a kérdésre, hogy mi ez. A kérdés második része az, hogy miért ez. Miért ez. És ehhez egy rövid vázlatát kellene adni annak, hogy hogyan irányult, már a 13. századtól kezdve hogyan irányult az érdeklődés, és egyre növekvő mértékben hogyan irányult az érdeklődés a művész személye felé. És nagyon durván és nagyon leegyszerűsítő módon itt három diskurzus formát, történetileg egymásra következő diskurzus formát különböztetek meg, amelyet az egyiket Vasari-féle diskurzusnak nevezem, a másikat legnagyobb egyénisége vagy legnagyobb személyisége alapján nevezhetném Justi vagy Justi Grimm diskurzusnak, és végül a harmadik, amely a 20. század, a 19. század végén, 20. század elején kezdődik, és amit mindjárt majd jellemzek. A Vasari-féle diskurzusban megjelenik az érdeklődés a művész személyiségében, de nem ez az elsődleges. Ezek példázatok. Nyilvánvaló, hogy Vasari életrajzai mögött ott van Plutarkosz, ott vannak a szent életrajzok, ott vannak a hős életrajzok, De minden esetre, és mindennek a középpontjában természetesen a produkció van, tehát a művészi produkció, de legalábbis moralizáló módon megjelenik, méghozzá egy nagyon világos, hierarchikus formában megjelenik az, hogy mik azok a személyes vonások, amelyek elősegítik, és mik azok a személyes vonások, amelyek éppen hogy akadályozzák a művész kibontakozását. És a hierarchia alsóbb régióiban megjelennek a különcök, Uccello, aki a perspektíva tudományában elmélyül elveszíti emberi kapcsolatét és elszegényedik, vagy Parmigianino, aki az alkímiába bolondul bele és vadul el, vagy a hipohonder Piero di Cosimo, aztán Tunja zsenik, mint Sebastiano del Piombo, aki az életélvezetét többre tartja a művészetnél, pénzhajhászok, mint Perugino, akit életkorában már az invenció hiánya, az önismétlés jellemez, élfajhászak, mint Antonello da Messina, vagy egyenesen erotománok, mint Fra Filippo Lippi foglalnak helyet. Még alacsonyabb régióban találjuk Szodomát, akit Vazari többször is állatnak nevez, excentrikus életet él, állatcsereglete van, háza Noé bárkájának tűnik, homoszexuális, körülvette magát fiúkkal és szakáltalan ifjakkal, akiket az illendőnél jobban szeretett, egészében nagy tehetség, akinek csak gonosz tréfelkön csinyeken jár az esze, és végül a hierarchia legmélyén ott van a gyilkos, aki ez esetben rettenetes igazságtalanul, Andrea del Castagno, aki az alaptalan vád szerint az irigy versengés eltorzult formájaként lesből, olmosbottal agyonveri festőtársát, Domenico Veneziánót, és tette csak akkor kerül napvilágra, amikor halálos ágyán meggyónja. Ugye ezek ismert történetek, a Witkower házaspár egy egész monográfiát szentelt ilyen és hasonlóknak. Na most ez a fajta moralizáló életrajz, amely egyébként nagyon gyakran, mint ugye az Andrea del Castagno esetében is nem felel meg az igazságnak, ez a fajta moralizáló életrajz, ez ott van egészen a 18. század második feléig, és amikor Samuel Johnson megalkotja, ugye eredetileg egyedi kiadások előszavaiként az angol poétáknak az életét, 52 életrajzot ír, és ez az életmírodalomnak a standardja lesz. Ezek épp olyan szigorú klasszicista esztétikai mérték alapján bírálja műveket, és épp olyan szigorú klasszicista morális mérték alapján az életet, az emberi gyöngéknek, például Edison alkoholizmusának, itt is széles panorája tárul a szemünk elé. Most a kérdés az, hogy a 19. században kialakul egy szigorú tudományos formája az életrajznak, amelyhez természetesen kellett a zseni esztétika ennek kifejtésében, most nem tudok belemenni, de kellett az a feltételezés, amit Karl Dahlhaus, a nagy zenetörténész jellemzett, hogy ezek a monumentális biográfiái a késői 19. századnak, azt mondanám, 19. az egész második felének és a korai 20. századnak nem kisebb célt tűzött ki maga elé, mint hogy az övrt belülről megértve életműként interpretálja, olyan műként, amely kifejezi az élet szubstanciáját, amelyből keletkezett. Tehát visszatér, és a művész életrajz visszatér Ernst Bullal, Hermann Grimmal, és hát a legnagyobb, aki tényleg óriás, Velázquez életrajz, Winckelmann életrajz, Justi. És minden mögött filozófia van, Dilthey filozófia jelenik meg, hogyha egy művet meg akarunk érteni, akkor mint egy élet kifejezését kell megértenünk. Ám fel lehet tenni a kérdést, és ez az, amit a következő generáció tesz fel, hiszen nagyon szimbolikus ebben az értelemben, hogy Grimm katedráját Berlinben Wölflin örökli meg, ugye a Kunstgeschichte ohne Namennek az embere, és a Wölflin egész generációja nem ír monográfiát, a legnagyobbak, tehát Riegel nem ír monográfiát, Dvorák nem ír monográfiát, Warburg nem ír monográfiát, és Tietzét, aki egyébként a monográfia írás legnagyobb kritikusa, ők sem írnak monográfiát, mert az a feltételezés, hogy egy élet kifejezéseként kell a művet megértenünk, problematikussá válik, hiszen fel lehet tenni azt a kérdést, hogy miképpen tudjuk megérteni azokat a történelmi folyamatokat, amelyeket egyetlen élet sem fejez ki, illetve a műalkotás azon vonatkozásait, amelyek nem élmény jellegűek. És ez a kérdés tette kétségessé a művész életrajz tudományos teljesítő képességét, mert hosszú az ember életnél jóval hosszabb művészi folyamatok értelmezésére az életrajz alkalmatlan, és alkalmasan gyakran az individuális műalkotások interpretációért is kevés. És ez az a pillanat, amikor megjelenik a szétválás, megjelenik az egyik oldalon a tudomány és a másik oldalon a népszerű életrajz. A népszerű életrajz, amit ugye minden egyes példányát külön kell megvizsgálni, hogy mit ér. Van Gogh esetében ugye Irving Stone az, aki a 30-as években megírja a maga népszerű életrajzát, Michelangelo életrajzot ír, és így tovább, és a populáris irodalom, ez a middlebrow irodalomnak a műfajává válik az életrajz, és hogy a tudományban hogyan megy ez tovább, ugye ez érdekes kérdés, mert Dalhoz, aki a Wozzuknak biográfián címmel egy röpiratot írt a biográfiák ellen, végül is egy nagy Beethoven életrajzzal zárta a életét. Na most, hogy mi az, ami Van Goghot egy ilyen gicsé válás történetében olyan középponti figurává tette, amelyet én nem ismerek, vitakérdés, én egyet ismerek a kultúra és a művészet történetében, Mozartot. Ugye Mozartnak az édessége, a gyermek Mozart, ugye, aki már 5 éves korában ott áll a világ színpadain, és ölébe vonják a nagy szuverének Londontól Nápolyig, és aki oly jogosan kapja meg 125 évvel ezelőtt a maga bombonját, ami mai napig is világsiker. Ez van az egyik oldalon, és a másik oldalon az édessel szemben a keserű, ez Van Gogh, akinél az első a fül, ugye, amikor a budapesti kiállítás volt néhány évvel ezelőtt, és én arról írtam, akkor 3-4-szer is végigértem a kiállítást. Egyetlen egy olyan alkalom nem volt, amikor ne hallottam volna azt a sustorgást a tömegben, hogy itt már levágta-e, vagy még nem vágta le. Ugye? Egy hihetetlen erős kérdéssé válik, ez ugye az első epitetonja, a második az, hogy életében egyetlen egy képet sikerült eladnia, ez ugye a tökéletes fel nem ismerése a zseninek, végül harmadszor az óriási anyag, ugye ez a több száz levél, amiben teljesen transzparens módon ott áll előttünk az egész élete, és amelynek negyedszer, ez az 581. levélben olvasható, hivatásomat, mint Bolondét, épp oly szemtelenül fogadom el, mint Döga a maga jegyzői hivatását. Ez tehát egy tisztán életrajzi kérdések azok, amelyek kiváltják ezt a fajta kempé válását a Van Gogh életműnek, illetve, és ez a másik kérdés, amivel ez nem művészettörténészként nem merek nyilatkozni, nincs-e itt magában a művészetben is valami, ami ezt lehetővé teszi, nincs-e, mert külön kérdés, hogy mennyiben alkalmas Van Gogh a regresszív befogadásra, hogy expresszivitása az egyik oldalon, másik oldalon pedig a másolatainak a visszahatása a műre, nem teszi-e különösen képessé arra, amire egyébként valóban Adorno hívta fel a figyelmet, hogy minden mű, minden, a legnagyobb művek is lehetővé teszik a regresszív befogadást. És záró momentumként csak annyit szeretnék mondani, ha megtalálom, hogy van nekem Van Gogh radírom is, ez a jellegzetes Van Gogh színben kapható Amsterdamban, a Van Gogh Múzeum shopjában. Ugye ez egy mellszobor, amely önéletrajzát formázza, és megint csak egy fül hiányzik, egyébként a másik fül, mint a Van Gogh babában. Köszönöm szépen!
Hát, az rendben van, hogy quodlibet, de hogy még Beckmann-szer is legyen az ember. És hogy kezdjük a zenénél. Miért gondolja Radnóti Sándor, hogy ez Van Gogh? Viszonoznám a kérdést, hogy miért Van Gogh, tudnék, nem is hasonlít. Felsorolta az összes indokát annak, hogy Van Gogh ilyen, így nem öltözkedett, Van Gogh fülét nem tépőzár rögzítette, stb. Egyébként Az amszterdami Van Gogh radír használatára nekem van egy nagyon jó funkcionális javaslatom, az ember történetesen Van Gogh ceruza rajzot vásárolna, ami közismerten elég ritka, akkor ezzel lehetne kiradírozni. De visszatérve a kiindulási ponthoz, ez nem Van Gogh. Ez Rodolf Puccini Bohém életéből. Ez őszintén szóval nem tudom, hogy ezzel a névvel hogy tudott megélni az opera színpadon, mert ha belegondolunk, hogy mit jelent, akkor minket is utolér a sorsa. Pinkerton kapitány. A Pillangó kisasszonyból, és nem Mozart. Mozart nevében tiltakozom. Mozart ugyanaz az eset, mint Van Gogh. És el lehetne gondolkodni, hogy hol csúszhat félre ez az értelmezés, hogy ad be az a bizonyos kemp probléma, hogy ad be a művészet komolyságának a megtörése. Mert én úgy érzem, hogy itt van valahol a kutya elásva, és az előző témával, a Szent László témával is ez köti össze a problémát és a szociológiai kérdést is. Hát Szent Lászlót, egy atléta Pátriét és Milesz Krisztit nem lehet a rózsás papsia miatt isteníteni és dédelgetni, de a kis Jézust lehet az Apáca kolostorban. És itt valahol, mert tudom, hogy itt nem illik ezt a kérdést manapság feszegetni, de valahol még a női és férfi szerepkörnek a kérdése is felvetődik. Valahol bizony a század elejé nőmozgalmaknak és a mai feminista mozgalmaknak a kérdésköre is. Létezik-e női szerep a mű élvezetben, és létezik-e egy férfi szerep? Mi a szereposztás egyáltalán ebben a kérdésben? Mi a szereposztás a racionális és az elhangzott ez a szó az élvezeti jellegű befogadás között? Én ezt érzem az alapkérdésnek, és idáig rendben is lenne. A kérdés az, hogy a szociológia miért csak a befogadásra vonatkozik, és miért nem az alkotóra is. És ezt különösen az idézi fel, ami itt egy új elem. Ez nem egyszerűen egy Van Gogh ábrázolás, amit lenyomnak a torkunkon, hanem hozzátartozik az aluljárókban látható álkordusoknak a szövegei is. Egy elidegenítő momentum. Mi filozófusok vagyunk, és Spinozát akarunk olvasni. Ez szociológiailag a Gitchnek egy egészen új formája. Én a magam részéről nem gondolom, hogy létezik Gitch. A komplett műalkotás is él mindazokkal az elemekkel, amelyekkel a Gitch is szokott élni. Itt elhangzott a Mozart édessége. Hozzátenném Botticellit is. Újabb irodalmában még a füléről is mindig szól. De Van Goghal kapcsolatban komoly, megfontolandó kérdés az, hogy az a kísérlet, amely Van Goghot, a prédikátort, Van Goghot, a filozófust, Van Goghot a kemény szociális kérdésekkel, a krumplievőknek, a bányászoknak a kérdéseivel foglalkozó tragikus sorsú embert, akinek az az egész úgynevezett hosszú fejlődése, a realizmustól az impresszionizmusig, mert egy évtizedet se adatott meg neki erre a hosszú útra. Ezt mind végigcsinálta, ezt sikerült Budapesten olyan tökéletesen félreérteni és félremagyarázni, mert mindenki számára a Renoir féle pörgő napraforgók hiányoztak a kiállításban. Amikor művészetének a megrázó dokumentumai itt voltak, én úgy érzem, hogy ilyen esetekben már nem a művészettörténetnek a felelősségét, hanem a marketingnek a pusztító erejét lehet tapasztalni. Na, ez az, amiért a marketinget szeretném kívül tudni a múzeumon.
Köszönjük szépen! Sajnos nincs arra módunk, mert nagyon kevés az időnk, hogy a viszont replikának is helyet adjunk, pedig az lenne az igazán élvezetes, ezt most így lehetne folytatni.